Tényleg tudományos és tényleg ismeretterjesztő. Varga Máté biológus, az ELTE TTK docense van a vonal túlsó végén, hogy a génterápiáról beszélgessünk kicsit. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
No, a következő a helyzet, hogy a gén, elhangzik ez a rész kifejezés, hogy gén, és mindenki, jaj, ne tessék, mert aztán majd a, nem tudom én, rája géneket ültetnek a paradicsomba, és akkor baj lesz. Szóval egy kicsit a homályt a fejekben oszlassuk el ezzel kapcsolatban, mert mi az, hogy gén módosítás, meg gén terápia, meg gén pótlás, tehát hogy egy csomó ilyen genetikai dolog van, és mindenki összemos ezeket, és mindenki elítéli ezeket, pedig hát tudományos véleményeket olvasva erről, ez lehet a következő zöld forradalom, amire ugye égetően szüksége van a bolygónak ahhoz, hogy ezt az egyre növekvő számú embert etetni tudjuk.
Igen, mondjuk talán nem véletlen, hogy mindenki egy kicsit másra gondol, mert a konszenzust azt nehéz megtalálni. Ez egy picit ilyen szemantikai vita, ahol a kutatókon kívül jogászok is benne vannak ezekben a dolgokban, és akkor hát van olyan dolog, amiről több ember többfélét gondol, de szerintem ezt jól mutatja, hogy ugye nagyon sokáig a tudományos közösség az megelégedett azzal a definícióval, hogy mondjuk génmódosított szervezet valami, egy olyan élőlény, amiben egy másik élőlényből, mondjuk nyilván nem ugyanabból a fajból tartozó, egy másik fajban tartozó élőlényből beleteszek egy DNS szakaszt. És ezzel szemben azt gondolták sokan, hogy amikor én célzottan csak elrontok mondjuk egy gént egy adott élőlényben, mert teszem azt, hogy egy betegségmodellt akarok létrehozni, vagy valami olyan jelleget akarok felerősíteni, amint egy gátló faktorát kiveszem, akkor az nem ugyanez. És akkor pár évvel ezelőtt az egyik európai bizottság, vagy pontosan egy európai bíróság hozott egy olyan döntést, hogy de nem, ezek ugyanazok. És persze valahol meg lehet látni azt az igazat is, hogyha én bármit csinálok a genommal, az egyfajta módosítás, de hát természetesen ugye ilyen alapon bármikor a természetben bekövetkezik egy mutáció bárhol, akkor az szintén egy génmódosított élőlényt hoz létre.
Igen, úgy, és az emberi tevékenységnek a következménye is lehet, ugye bármilyen olyan körülmény, amit az ember hoz létre, tehát ne lehet, hogy nem közvetlenül nyúl bele, hanem közvetetten, de mégiscsak ember okozta.
Teljesen, ez egy teljesen releváns felvetés, sőt, hát mi, ugye, hogyha nem is tudtuk még, mik azok a gének, meg egyáltalán a fogalmunk sem volt arról, hogy lesz valahogyan, mint génmódosítás tulajdonképpen, amikor elkezdődött az állatok háziasítása, vagy a növényeknek a termesztése, akkor is ugye folyamatosan kiválasztottunk olyan mutációkat hordozó egyedeket, amelyek valamiért közelebb álltak ahhoz az ideálhoz, amit mi kerestünk. Úgyhogy mi tulajdonképpen ezt erősítettük, és amikor mindenki megértette, hogy hogyan lehet létrehozni mutációkat, akkor beindultak nagy olyan programok, és ezek még ma is zajlanak, ahol például ugye sugárzással direkt megnövelték a mutációknak a mennyiségét, hogy hát ha ezek közül lesz egy olyan, ami valami olyan narancsot hoz létre például, aminek nincs magja, ami ez történetesen ez egy valós példa, mert ugye nagyon gyakran az üzletekben kapható mag nélküli narancsok, ezek egy ilyen vonalnak a utódai.
Egyébként ez az egész gén történet, ez mikor kapott lendületet, hogy mertünk hozzányúlni ezekhez az élet építőkövének hívják ugye ezeket a DNS spirált és annak az összetevőit, ugye a nukleotidokat, ha jól emlékszem tanulmányaimból. Szóval ez az kellett, hogy eljusson valamilyen szintre a tudomány. De ez hány éve van velünk körülbelül egyébként?
Persze, hát tulajdonképpen amikor ugye Watson és Crick előbb megfejtette azt, hogy is kapcsolódnak egymáshoz ezek a nukleotidok, amiket említettél, és utána később ugye Crick és még számos más kutató együtt megfejtették azt, hogy ez hogyan kódolhat mondjuk fehérjéknek az információját ez a DNS kettőspirál, onnantól kezdve létezett egyfajta igény arra, hogy mi ebbe valahogy belenyúljunk. De egészen a 70-es évek végéig, 80-as évek elejéig kellett várni, amikor felfedeztek az emberek, olyan kutatók enzimeket, amelyek ugye ma szeretik használni ezt a hasonlatot, hogy molekuláris ollóként tudtak működni, bizonyos helyeken vágták a genomot. Ezek nem random, véletlenszerű helyek voltak, hanem jól meghatározott helyek, de meg lehetett tudni, hogy milyen típusú helyeken vágják, és utána egy kicsit olyanná vált az egész dolog, mint amikor legózunk, vagy különböző építőkockákat hoztunk létre magunknak, és ezeket egymás mellé tudtuk tenni. És ez valamikor a 80-as évek elején készültek el az első ilyen klasszikus génmódosítottnak nevezhető organizmusok, és onnantól fejlődött egyrészt ez az egész tudomány, és egyre újabb technológiák is megjelentek, úgyhogy egyre nagyobb pontossággal tudjuk ezeket a darabokat egymás mellé is tenni.
Na, akkor menjünk rá a legújabb technológiákra. Most hol tart ez a tudományág?
Tehát a tudományág ugye időről időre ilyen forradalmakon megy keresztül, és az egyik az pont ez az említett 70-es, 80-as évek forradalma volt, amikor az első ilyen molekuláris ollókat felfedezték. A másik nagy forradalom, ami még mindig tart, szerintem mondhatjuk azt, az 2012 magasságába kezdődött el hivatalosan, természetesen sok ilyen előmunka volt, ami előkészítette, de 2012-ben jelentek meg azok a cikkek, amik ezt a CRISPR nevű technológiát úgy már alaposan körbejárták, megmutatták, hogyan működik. Ugye ezért 2020-ban Emmanuel Charpentier és Jennifer Doudna aztán Nobel-díjat is kapott, kémiai Nobel-díjat, hogy hogyan működik ez az olló, azt már ők fedezték fel. De ez egy olyan technológiát adott a kezünkbe, ami nagyon-nagyon nagy pontosággal tudja meghatározni, hogy hol vágjunk dolgokat. És ez ugye egy teljesen más szintre emelte gyakorlatilag az egész molekuláris biológia tudományát, tehát gyakorlatilag nem nehéz ma már találni a molekuláris biológia cikket, ahol valamilyen szinten ezek nem kerülnek elő.
De mit csinálnak ilyenkor? Bocsánat, mit csinálnak ilyenkor? Kiszednek egy szekvenciát?
Tehát van a DNS spirál, és annak egyes építőköveit kivágjuk, és betesszünk helyette egy másikat, tehát ez laikusként így kell elképzelni?
Igen, ezek csodálatosan remek kérdések. Tehát igen, arról van szó, hogy ezek a molekuláris ollók ezek adott helyen elvágják a DNS-t. A kérdés az az, hogy mi történik utána. És ami utána történik, a sejt az nagyon nem szereti, hogyha neki elvágták a DNS-ét, hogyha van egy úgynevezett kettős szálú DNS-törés, és ezt megpróbálja kijavítani. És a leggyakrabban, a leggyorsabb mód az az, hogy ő gyorsan befoltozza ezt a törést, és ezáltal hát általában áll valamilyen mutációja létre, mert nem tökéletes lesz ez a foltozás. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami történik, és ez önmagában bár paradoxul hathat, de nagyon nagy segítség a biológusoknak, hogyha könnyen tudnak elrontani géneket, mert jobban meg tudjuk érteni a hatásukat. Mi történik akkor, hogyha az a gén nincs ott. A másik lehetőség, és e felé megy most nagyon sok kutatási program, az, hogy én tényleg már gyakorlatilag a gén szerkesztésnek a szerkesztés részét is komolyan veszem, és meghatározott információt fogok bevinni a genomnak a meghatározott helyére. Itt például, és akkor itt kicsit elkezdhetünk akár a génterápiák felé is közeledni, azt is elérhetem, hogyha van valaki, akinek nem működik egy génje, kiavítom azt a mutációt, ami miatt nem működik, és ismét működőképessé teszem.
Aha.
Ezt egyébként ilyen gyakorlati haszna már van, vagy nem haszna, mert ez talán túl messzire vezet.
Hol használjátok
gyakorlati
leginkább
gyakorlati eredménye
ezt?
Van már annak, hogy mondjuk egy nem túl kedvező gén felépítés sikerült kedvezőbbre változtatni, hogy ilyen nagyon bonyolultan fogalmazzak?
Így van. Ez pont az elmúlt hát hónapokban, most már nem hetekben, de tavaly év végén volt az első ilyen CRISPR alapú génterápia, amit az Amerikában az FDA, ugye az ilyen mindenféle gyógyszerkísérleteket felügyelő hivatal is most már jóvá hagyott. Ez a nagyon klasszikus, tényleg biológiai tankönyvekben is benne levő sarlósejtes vérszegénység betegségnek az egyfajta gyógyítását nyújtja. Természetesen nem ez az első génterápia, ugye az elején gyorsan mondhatok néhány szót, és ott volt például ez a génhelyettesítés, ott egy kicsit más metodológiát használnak, tehát ugye a génterápiáknak is majd van a maga története, de ez volt az első alkalom, amikor ez a CRISPR olló, amit mindenki nagyon sokáig hype-olt, tényleg eljutott oda, és egyébként fantasztikusan gyorsan, tényleg alig egy évtized telt el a felfedezése óta, hogy most akkor embereket lehet gyógyítani ezzel a technológiával.
Még rengeteget tudnánk erről beszélni, mert nagyon érdekes maga a technológia, de te hogy látod, hogy a jövője ennek az egésznek micsoda? Tehát mit vetít előre? Mi az, amit el szeretnétek érni? Vagy vannak-e olyan problémák, dilemmák, vagy olyan gond, amire nem sikerült eddig megfelelő választ találni, és úgy tűnik, hogy ezzel a CRISPR-rel közelebb juttok hozzá?
Tetvesedik a paradicsom, és mondjuk kiszedünk egy gént, és ettől a tetvek nem szeretik a paradicsomot, például ilyesmi lehet?
Ez nem egy rossz példa egyébként, tehát ugye nagyon sok kutatás megy olyan irányba, hogy ugye a növényi kórokozóknak a bejutását meggátolni növényekbe, és ezért ugye a növényi kórokozók is nagyon gyakran úgy jutnak be, hogy valamihez hozzá kötnek a növényi sejtek felszínén. És hogyha ezt értjük, hogy ők mit találnak meg, mi az a receptorként működő fehérje, amit egy növényi sejtfelszínén megtalálnak, akkor elronthatjuk azt. Tehát ugye a liszt harmat ez egy nagyon jó példa erre, ami ugye nagyon-nagyon sokfajta, tehát a búzát talán leginkább nagyon sokfajta más növényt is érint, és ott elég pontosan tudjuk, hogy milyen gént kell kiütni ahhoz, hogy a liszt harmat rezisztensé váljon ez az egész dolog, mert egyszerűen onnantól ez a gomba az nem tud bejutni. Tehát igen, ez az egyik irány mindenképpen. A másik pedig, ahogy mondtam, hogy el tudunk rontani tetszőleges gént szinte tetszőleges fajban. Tehát nagyon sokfajta úgynevezett alapkutatási kérdést tudunk feltenni, mert ugye amikor 2000-es évek óta megvan az emberi genom például, vagy nagyon sok más fajnak a genomját is mostanra ismerjük, rengeteg dolog van, ott 20 ezer gén van, és ezeknek csak a töredékének van fogalmunk arról, hogy mit csinálnak.
Tehát, ugye tehát sokan írták a hallgatók kutatás közül, hogy az elhízás világnapja is ma van, tehát az elhízásért felelős gént kiütni, azt meg lehetne? Ki lehet ütni?
Jó,
hát ha ez genetikai probléma, mert hogy nem biztos, hogy genetika, ez
probléma lenne. Igen. Tehát, hogy nagyon gyakran van egyfajta ilyen vulgár genetikai szemlélet, hogy minden tulajdonságnak biztos megvan a génje, de hát az ilyen nagyon komplex dolgoknak, mint például az elhízás, ahol aztán a környezeti faktorok is nagyon erősek, lehet, hogy van valami fajta genetikai alapja, ami mondjuk valaki hajlamosabb elhízni, de ez biztos, hogy nem lehet kifejezetten genetikai alapokra tenni azt, hogy valaki elhízott vagy sem. Tehát azt lehet mondani, hogy tudom, hogy mi az az oka miatt neki jobban kellene odafigyelni arra, hogy mennyit mozog, vagy mennyit teszik, de azt mondani, hogy most meg ezt az egyént kiveszem, és akkor utána egy fülfül alkat lesz egy tökéletes BMI indexel.
Igen, Lisztből kapott volt az ötlet, csak eszembe jutott, hogy, egy... hogy a gén szerkesztéssel ilyet is lehet az alapján, amit igen elmondtam. Most nem pont erre a példára vetítve, de így.
Az etikai kérdésekkel hogy vagyunk? Mert hogy ahogy kiejtettük ezt a mai témát, egyből jöttek, hogy de hát akkor mit tesz velünk a átvariált búza magból sütött kenyérnek lehet-e genetikai hatása? Mert hogy itt is összemossuk a génmódosítottat ezzel a
génterápiával.
Génszerkesztette. Tehát etikai kérdések azok mindig voltak és vannak, és hát itt ugye ezeket abszolút nem akarja senki a szűnyeg alá söpörni. Ezek minden egyes társadalomnak meg kell a maga vitáit folytatnia, hogy mi az, amit enged, mi az, amit nem enged. Tehát ugye a legjobb kérdés például az, hogy ugye természetesen tudjuk, hogyha ki is tudunk javítani néhány ilyen genetikai hibát, mikor jó kijavítani azt a hibát. Ugye nyilván minél korábban, mert annál kevesebb hatása van, de akkor felmerülnek olyan kérdések, hogy akkor tulajdonképpen már rögtön a megtermékenyítés után, ha azt sejtjük, hogy egy adott embrió az valamilyen mutációt hordoz, azt ki kell javítanunk, hiszen akkor minden sejtjében ott lesz ez a javítás, és ő is örökíteni fogja, de ez már egyáltalán nem olyan egyértelmű kérdés, mint ami ugye egy sarkított verzióban felmerült. Tehát akkor mennyire tudunk beleszólni abba például, hogy a saját genomunk megváltozzon. Mik azok a tulajdonságok, vagy mik azok a betegségek, ahol ezt egyáltalán el tudjuk gondolni. Tehát van olyan anyagcsere betegség, ami nagyon súlyos, nagyon gyorsan halálhoz vezet, ott azt kijavítjuk, oké. De például, hogyha valaki akarja akár ilyen elhízáshoz kapcsolódó génjeit, akár a magassághoz kapcsolódó génjeit, aztán netán a szemszínhez kapcsolódó génjeit, tehát hol lesz az a határ meghúzva, ahol azt mondjuk, hogy most már nem, ezt már itt már igazán nem lehet. És hogy ezek a viták, ezek aktuálisak, ezek most is zajlanak, ezekre érdemes mindenkinek gondolkozni, és elképzelhető ugye, hogy nem feltétlenül ugyanazok a válaszok fognak megszületni mondjuk Luxemburgban, Magyarországon, Kínában vagy Indiában.
Stimmel, hát folytassuk ezt a beszélgetést, mert nagyon érdekes. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Kicsit betekintést nyerhettünk a génszerkesztésbe és a CRISPR alapú génterápiába, majd ebbe a módszerbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Sziasztok!
Varga Máté biológussal beszélgettünk, az ELTE TTK docensével, génterápiáról, génszerkesztésről, és arról az egész folyamatról, hogy alakult ki.